Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Az évközi idő 15. vasárnapjára kijelölt bibliai szakaszok közül hallgassuk meg először a Szentleckét, az Efezusiakhoz írt levél első fejezet 3. versétől a 14. versig. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére által a megváltást, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott reánk. Tudtunk ráadta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát és hittetek benne. Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére. A páli levelek többségében a címzés után hálaadás található. Az efezusi levélben is hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy nem a hálát adni ige szerepel, hanem az áldott legyen formula. A szövegrész ugyanis így kezdődik. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya. Az is sajátos, hogy az apostol nem a címzettek helyzetére reflektál, vagyis nem a címzettekért mond köszönetet Istennek, hanem azokért az adományokért, amelyeket Isten minden hívőnek megadott. Az apostol, a görög szöveget szó szerint véve, a lelki áldás kifejezést használja, amellyel azt tudatosítja, hogy bár a földi javakat is az Úrtól kaptuk, ám a legnagyobb adományai lelki természetűek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten legnagyobb adománya a Szentlélek, aki által minden segítséget megkapunk az üdvösséghez. A szöveg folytatásában rövid üftörténeti áttekintést ad az apostol. A kiinduló pont a kiválasztás, amely megelőzi a teremtést. Isten tehát öröktől fogva elhatározta az üdvösséget, amely abban áll, hogy a benne hívőket gyermekeivé teszi, és bensőséges közösségre lép velük. Ennek a közösségnek létrejöttében ugyan súlyos akadály az emberi bűn, de nem legyőzhetetlen akadály. A bűn elhárításáról, vagyis a megváltásról maga Isten gondoskodott, fiának, Jézus Krisztusnak szeretetből vállalt szenvedése és halála által. A kiválasztás és a megváltás célja az, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk Isten előtt. Vagyis, hogy elérjük a bűntől való szabadulást, és így alkalmassá váljunk az Isten szolgálatára. Persze ez az Isten szolgálat csak is az Istentől jövő segítség révén lehetséges, és ezt a segítséget kegyelemnek nevezzük. A kegyelem fontosságát többször is hangsúlyozza a szöveg. Az apostol az egyik mondatban a fölséges kegyelem kifejezést használja, egy másik mondatban pedig bőséges kegyelemről beszél. A kegyelem azért fönséges, mert az Isten életében való részesedést teszi lehetővé. És azért bőséges, mert minden segítséget megad ahhoz, hogy Isten gyermekeiként tudjunk élni. Az első korintusi levélben Szent Pál így ír saját apostoli mi voltáról. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. A mondat értelme, Isten kegyelme tett engem apostollá, és egyedül Isten kegyelme teszi lehetővé, hogy apostoli szolgálatomat kitartóan és hűségesen tudjam teljesíteni. A mai szentlecke szövege, vagyis az efezusi levél bevezető áldása arra hív minket, hogy azonosuljunk Pálnak imént idézett mondatával, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Mindig tudatosítsuk, hogy Isten kegyelme indította el az üdvösség történetet. Mindig tudatosítsuk, hogy mi is mindnyájan Isten kegyelme által jutottunk el a hitre, és ez a kegyelem állandó támasz keresztény életünkben. Sose feledjük, hogy rászorulunk erre a támaszra. Soha se váljunk önelégülté. Soha se gondoljuk, hogy pusztán saját emberi erőnkre és képességeinkre támaszkodva hely tudunk állni. Vagyis szentek és fedhetetlenek tudunk maradni Isten színe előtt. Ugyanakkor az is szükséges, hogy folytonos hála töltse be szívünket a kiválasztásért, a megváltásért, és Isten gyermeki mi voltunkért. És hálás szívvel kövessük az apostoli buzdítást, amely a felolvasott szöveget követi. Az apostol így buzdít. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, aki korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Isten kegyelmébe támaszkodva legyen egész életünk Isten szolgálata. Legyen egész életünk annak a reménynek kifejezése, hogy mi az Istennel való végső teljes közösségre, az üdvösségre lettünk meghívva. Térjünk most rá, kedves hallgatók, az evangéliumi szakaszra. Ez az evangéliumi szakasz Szent Márk könyvéből való a 6. fejezet 7. verstől a 13. versig. Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, s kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot. Se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Sarut kössenek, de 2 ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helyiségben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul nekik. Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Az evangéliumok egyértelműen tanúsítják, hogy Jézus által kiválasztott közvetlen tanítványok, az apostolok, húsvét után, Jézus feltámadása után kaptak egyetemes küldetést. A feltámadt Krisztus bízta meg az apostolokat azzal, hogy elmenjenek az egész világra, és minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot. Ezt a nagy egyetemes küldetést megelőzte egy másik, kisebb méretű, olyan küldetés, ami még nem a világra irányult, hanem kizárólag a Szentföld területére. Kizárólag olyan városokba és falvakba, ahol izraeliták laktak. Ez a küldetés még Jézus nyilvános működése során történt. Mai kifejezéssel egyfajta pasztorális gyakorlatnak nevezhetnénk ezt, ugye a papnövendékek, illetve hát hitoktatók képzésében is szerepet játszik, hogy a végső küldetés előtt kapnak időleges küldetést néhány hétre, esetleg egy egész nyárra, vagy egy egész évre vonatkozólag. Hát ilyen időleges küldetés az, amit az apostolok kaptak, és amiről most a felolvasott részben hallottunk. Jézus kettesével küldi őket. Ennek több jelentősége is, többféle jelentősége is van. Az egyik, hogy az ószövetségi törvény szerint a hiteles tanúságtételhez két személy együttes megnyilatkozása kell. Az apostolok Jézus tanúi, és a kettes szám a tanúságtételüket hitelesíti. Persze, egy másik mozzanat is megfontolandó, az, hogy kettesével mennek, és így egymás segítségére vannak. Az út nem mentes a veszélyektől, ezért fontos, hogy annak tudatában élnek, hogy van támaszuk, egymást segíthetik. A szöveg elején a hangsúly azon van, hogy az apostolok arra kapnak megbízatást, hogy a tisztátalan lelkekkel szembeszálljanak. Az evangéliumi szakasz végén kiderül, hogy az ördögűzésekhez még gyógyítások is, meg igehirdetés is kapcsolódik. A szöveg azonban érdekes módon nem annyira a küldetés céljára helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy mit vihetnek el a tanítványok, és hogyan viselkedjenek, ha őket befogadják, vagy ha nem fogadják be. Egészen meglepő az, hogy Jézus csak botot és sarut enged vinni az egyszeri ruhán kívül. A bot védekezéshez szükséges vadállatokkal szemben, a saru pedig hát a nehéz, köves úton ad biztonságot a lábaknak. Egyéb dolgot azonban nem vihetnek. Pénzt, tarisznyát, kenyeret nem vihetnek magukkal. Az utasításokban megmutatkozó radikalizmus megfelel annak a szemléletnek, amelyet Jézus máskor is kifejezésre juttat. Szegénységet és Istenbe vetett föltétlen bizalmat kíván tanítványaitól. Nem szabad, hogy az anyagi javak iránti gond kösse le figyelmüket, hanem teljes odaadással az Isten országát kell szolgálniuk. Életüket és életük fenntartásához szükséges feltételek biztosítását Isten gondviselésére kell bízniuk. És Isten gondoskodni fog róluk, úgy, hogy embereket ösztönöz arra, hogy a tanítványokat befogadják. Isten gondviselése nagy lelkű személyek által mutatkozik meg. És erre irányul Jézusnak az a felszólítása, hogy ha valahol befogadják a tanítványokat, akkor maradjanak ott. Ne akarjanak máshova menni egy jobb ellátás érdekében. Egy másik összefüggésben, hasonló összefüggésben Jézus nyíltan kimondja, hogy ne járjatok házról házra. Ne az legyen a cél, hogy keressük meg a legkényelmesebb helyet. Ha egyszer valahol egy városban valakit befogadnak, ha ott szállást és élelmet adnak, akkor a tanítványok maradjanak ott is, onnan kiindulva keressenek föl más házakat. Ha viszont elutasításban van részük, akkor ne maradjanak azon a helyen, hanem menjenek tovább. Sőt, még a port is rázzák le lábukról. A gesztus ismert volt abban az időben. A farizeusok, amikor pogány vidékről Izrael területére visszatértek, minden port leráztak cipőtalpukról, nehogy a pogányoktól hozott porral tisztátalanná tegyék hazájuk földjét. Ezt a szimbolikus cselekményt, azt, hogy a port lerázzák a sarulról, mi eléggé furcsa mozzanatnak értékelhetjük. Ám egy svájci biblikus gondolatait követve kimondhatjuk, nem szabad, hogy ezt a gesztust átokkal egyenértékűként tekintsük. A felebarát iránti szeretet néha megkívánja, hogy a másikat egyedül hagyjuk a felelősségével, mert a szeretet, amely kényszeríteni próbál, nem szeretett többé. Ha valaki úgy dönt, hogy elutasítja az örömhírt, akkor bármennyire fájdalmas is, nekünk ezt a döntést tiszteletbe kell tartani. Persze nem adva föl a reményt, hogy egy másik helyzetben újra próbálkozhatunk. Az evangéliumi szakasz végén nagyon röviden számol be az evangélista arról, hogy mit is tettek a tanítványok. Hirdették a megtérést. Kiűzték az ördögöket, és sok beteget meggyógyítottak. Vagyis a tanítványok ugyanazt tették, amit Jézus a nyilvános működése folyamán cselekedett. Tanítottak és gyógyítottak. Isten országát ilyen értelemben jelezték és valósították meg. Egyébként természetes, hogy Jézus követe képes ugyanazt tenni, ugyanezt cselekedni, mint maga a küldő, maga Jézus. Érdekes, hogy Szent Márk megemlíti, hogy a gyógyítás során a tanítványok olajat is használtak. Olajjal megkenve gyógyítottak betegeket. Az olaj egyébként abban az időben tényleg eszköz volt, gyógyítási eszköz. Tehát egyfajta gyógyszer. Ám valószínű, hogy itt nem csak erről van szó. Az ősegyházban ugyanis szokásba volt egy gyakorlat, hogy a betegeket megkenték olajjal, miközben imádkoztak mellettük. Szent Jakab apostol tanúsítja ezt a levelében, hogy a betegeket meglátogatták, imádkoztak értük és megkenték olajjal, és ez már liturgikus aktus, ez már szentségi aktus. És itt már nem pusztán a testi egészség visszaszerzése a cél. Itt a belső megerősítés a cél. Egyébként ma is ismerjük ezt a gyakorlatot, az ilyen jellegű eljárás nevezzük betegek kenetének. Valószínűleg Márk, visszautalva a tanítványok tevékenységére, kicsit ezt a betegek kenetét, ennek a lehetőségét is tudatosítani akarta. A mai evangéliumi részlet, kedves hallgatók, arra hív minket, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk a papokért, imádkozzunk mindazokért, akik Jézus nevében hivatalos küldetést teljesítenek. És persze azt is tudatosítsuk, hogy nekünk is, minden kereszténynek, keresztségünkből kifolyólag az a feladatunk, hogy Krisztus képviseljük ott, ahol vagyunk. Krisztusnak a tanúi legyünk, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a kegyelem fontosságáról. Hogy merjünk tanúságot tenni arról, hogy igenis mi megtapasztaltuk Isten szeretetét, Isten kegyelmét, mi Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez az Isten gyermekség számunkra mindig megerősítés, támasz, bátorítás. Legyünk mi Isten gyermekeiként ennek a nagyszerű valóságnak, az Istennel való szeretett közösségnek hirdetői, tanúi.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.